Egy igével szeretném kezdeni ezt a kis történetet, hogy Isten a világosság, azt írja János apostol az ő első levelében, Isten a világosság, és ő benne nincsen semmi sötétség. Tudjátok, hogy a sötétség az mindig a rosszat jelenti általában. Hogy félni szoktunk, vagy olyan dolgok történnek, amit nem szeretnek a világra hozni. És egyszer egy tanár az országba bement egy papírkötéggel. Azt hitték a gyerekek, hogy most felmérőt írnak, mindenki megért. Kiosztotta a fehér lapokat, lefelé fordítva, ami nem látszott semmi, és mondta, hogy az a feladat, hogy írják le, amit látnak. És utána beszedte. És azt mondta, egy kis fekete folt volt a papír alsó részén, és a gyerekek arról írtak, hogy milyennek látták ezt a kis foltot, milyen formájúnak. De arról senki nem írt, hogy a fehér lap milyen volt. A nagy része fehér volt. És az életben is nagyon sokszor így van, hajlamos az ember arra, hogy a rosszat hamarabb észreveszi, mint a jót. Mindenkivel történnek jó dolgok. Azt hiszem, hogy több jó dolog történik velünk, mint rossz. És a Jóisten azt szeretné, hogy azokra figyeljünk. Annyi áldással vesz körül bennünket. Olyan szép helyen élhetünk mi a Balaton mellett, ahol víz és hegyek vesznek körül bennünket. A gyönyörű ősz, ami most a színes levelek, mind Isten ajándéka. És arra kérlek benneteket, hogy ne a sértettségre, a bosszúságra, a meg nem értésre figyeljetek, azt jegyezzétek meg, hanem a kedvességet, a szeretetet, a jó indulatot, amely körülvehet bennünket. Pál apostol azt tanácsolja, hogy amit csak igaza, amit tisztel, amit jó hírűek, ha van valami jó, akkor ezekről gondolkodjunk, és ezekről beszéljünk, ami építő. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. A régen voltam már itt, hogy nem egyszerű ide felállni. Újra valami olyan történettel, amit üzent a Jóisten nekünk. Köszönöm, Erzsike, a gyerek történetet, hogy így összeimprovizáltad, és én sokat tanultam ebből a fekete pontból. Én azt hiszem, valóban így vagyunk, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a rosszat látjuk meg, és nem mindig a jót. Én most szeretnélek elvinni benneteket egy élelmiszerboltba, ahol amikor engem ritkán elküldenek a boltba, akkor megállok a kenyeres pult előtt, és na most akkor vajon milyen kenyeret vegyek? Szerintem bárki fel tudna sorolni öt fajta kenyeret, amit lehet kapni a boltba. És felvetődik a kérdés, hogy vajon otthon a 4-5 fős családból ki milyen kenyeret szeretne enni. És ugye láthatjuk azt, hogy válogatunk, szelektálunk. Ugye azt mondják itt a tudós vezetőink, hogy szekularizált világban élünk, mert válogathatunk. Most mi a helyzet a kenyérrel? Ugye, olyat választunk, amilyet szeretünk. De mi a helyzet az Isten kenyerével? Miért választunk? És én erről szeretnék egy kicsit ma, ha elmérkednénk, hogy milyen evangéliumot választok magamnak. Ha fellapozzuk a galáciai levelet, akkor találkozhatunk egy olyan felsorolással, amit Pál apostol tesz meg. A galáciai levél első fejezetének az elején, az első 5 versben köszönti Pál a galáciai belieket, és nem akarnám elolvasni, mert igazából a 6. verstől egészen a 24. versig gondoltam, hogy elolvasom, de azokat a versekről szeretnék most csak beszélni, amiket kiírtam magamnak, mert nincs idő felolvasni az egészet. Ha megnézzük a 6. verset már, mindenki elővette a Bibliáját, aki szeretné ezt követni. Köszönöm. Azt mondja Pál itt a galáciai embereknek, hogy csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlottatok. Tehát azt látjuk, hogy Pál idejében is voltak különféle evangéliumok. Mert ugye ezek az emberek hallottak valamilyen evangéliumot, és aztán ettől az evangéliumtól elhajlottak egy másik irányba. És itt a 7. versben már rögtön azt mondja Pál, hogy nincs más. De talán mielőtt belemegyünk itt a fejteketésbe, beszéljük meg azt, hogy mi is az evangélium. Kicsit hangosabban, mert kicsi a fülem.
Jó hír, öröm
hír. Rendben van. Rögtön következik ebből a gondolatból egy következő kérdés, hogy kinek jó hír. Nekünk. Így van. Így van. Szerintem is. Nekünk. Mi, akik megismertük az Istent, és az az Isten, akit mi megismertünk, őtőle van egy jó hír. Őtőle kapunk egy olyan hírt, ami által a mi életünk sokkal jobbá válik. Én azt szoktam mondani az embereknek, hogy én azért akarok és azért szeretek keresztény lenni, mert nem vagyok egyedül. Mert az Isten ott van velem. És én ezt tudom, ezt érzem a nap szinte minden percében. És ez egy óriási nagy dolog szerintem ma. Főleg aki egyedül dolgozik, főleg aki egyedül él, főleg aki egyedül érzi magát. Ez egy nagyon nagy hír, és egy nagyon, nagyon jó hír nekem. De most én hordozom ezt a általunk jó hírnek nevezett hírt, és elmondom egy másik embernek. Vajon az neki is jó hír? Örülni fog ő annak? Szombatiskolában Gábor felhozta a pásztor Otto bácsit. Emlékszem rá, hogy amikor én kezdtem járni a Biblia körre barátkozóként, és kérdezte Otto bácsi, hogy mit szól a családod? Örülnek? És én mondtam neki, hogy nem. És nem kapott levegőt egy fél percig, mert nem erre a válaszra számított. De én elmondtam neki azt, hogy nézd, az én feleségem nem ezt szokta meg. Az én feleségem, amikor összeházasodtunk, akkor nem ezt kapta, ami én most vagyok. Mert az Isten átformált az életemet olyan mértékig, hogy most sok mindenben már más vagyok, mint akkor. És ő ennek ma nem örül. Tehát az az örömhír, amit mi örömhírnek gondolunk, az nem mindenki számára örömhír. És ezt el kell fogadnunk, én azt hiszem, még az első szeretet lángja hevítése által keltett indulataink ellenére is. Mert amikor örülünk az örömhírnek, akkor azt szeretnénk, hogy most minden embernek el tudjam mondani, hogy ez mennyire jó érzés, és mennyire a föld fölött járok, mert megismertem az Istent. Na de mi a helyzet itt? Amikor Pál apostol azt mondja ezeknek az embereknek, hogy ti hallottatok egy örömhírt, és elfordultatok tőle. Miért? Mi ez a más evangélium, amiről itt a 6. versbe beszél Pál. Próbáljunk gondolni valami más evangéliumra, amivel már mi is találkoztunk a hétköznapokban, amikor mondtak egy-egy emberek különböző jó dolgokat. Például, amikor kenyeret akarok venni a boltba, és találkozom egy ismerőssel, és azt mondja, hogy te figyelj, ott a jobb oldalán ott válaszod, mert az le van értékelve az a kenyér. Ez egy jó hír? Valamilyen szinten jó hír, ugye? Mert vannak olyan emberek, akik úgy választanak kenyeret, hogy melyik a legolcsóbb. És ezzel azt az embert fel tudjuk vidámítani, mert ő neki ettől jó kedve lesz. de nem akarom én ezt ennyire ledegradálni. Tehát úgy gondolom, hogy különböző behatások vannak körülöttünk, hiszen erről beszél a 7. vers, ha tovább megyünk. De némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Na, itt már megint meg kell állnunk egy pillanatra, mert meg kell látnunk azokat az embereket, azokat az erőket, akik el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mert ilyenek vannak. Ugye? Talán valamennyien találkoztunk velük. És ez már a nehezebb dolog, de mégis azt mondja Pál, hogy nincs más. És most nézzük meg, hogy mi Pál apostol evangéliuma. Mi az, amit hirdet? De talán induljunk el onnan, hogy mi volt Pál evangéliuma. Azelőtt, mielőtt a damaszkuszi úti esemény megtörtént. Kicsit szó volt róla a szombatiskolában is, és talán ezt folytatva láthatjuk azt, hogy Pál apostol, Erzsike, ahogy fogalmazott, egy vehemens ember volt. Ő belevetette magát teljes erőből abba az evangéliumba, amit ő akkor hitt, és akkor hirdetett. Mi volt a zsidóság evangéliuma? Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Ugye? Hányszor olvassuk az Ószövetségben? Ők ezt hirdették. És jön valami más tanítás, és Pál apostol ettől vérszemet kap. Hát a mi tanításunk több száz éves, több ezer éves, és akkor most itt jön valaki, őket mind el kell törölni a föld színéről. Pálnak ez volt akkor az evangéliuma. És aztán megy a damaszkuszi úton, és találkozik Jézussal. És mit kérdez Jézus tőle? Miért üldözöl te engem? És utána mi volt a válasz? Ez is szó volt, erről is szó volt a szombatiskolában. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És aztán, amikor ez megtörténik, utána Pál leírja itt a korintusi levélben, hogy amikor ez megtörtént vele, ő már nem beszélt az emberekkel. Olyan dolgokról, ami őt befolyásolhatta volna az Isten evangéliumának az evangéliumától való elfordulás felé. Egy óriási dolog történt Pál életében, azt hiszem már többször is megbeszéltük a szombatiskolába is, péntek estéken is sokszor szó volt erről, hogy találkozik Jézussal. És ott, abban a pár napban olyan dolgok történnek vele, amik egy átlag embernek lehet, hogy 30-50 éves hívői életében történnek meg ezek a dolgok. Neki olyan töményen lezajlódott az életében ez, amikor találkozott Jézussal. És ő akkor elhatározta, hogy senki másról nem akar beszélni, csak a megfeszített Krisztusról. És ez egy óriási dolog, én úgy gondolom. Na most nem mindenkinek az életében játszódik ez le ilyen gyorsan. És én... És ha itt végigolvassuk a Galáciai levélnek az első fejezetét, akkor azt látjuk, hogy Pál nem beszél másról, csak a saját életéről. Hogy ez a damaszkuszi pálfordulás, ez hogy zajlott le? És aztán, amikor ment a gyülekezetekbe prédikálni, ment a gyülekezetekbe az evangéliumot hirdetni, akkor azt írja itt valamelyik versben, nem tudom most melyikben, hogy nem is ismerték őt. De azt tudták, hogy eddig a keresztényeket üldözte, és most már a keresztények mellett beszél. És mivel ez a fordulat megtörtént az ő életében, azt olvassuk itt a 24. versben, hogy és dicsőítették bennem az Istent. Tehát örültek annak ezek az emberek, hogy Pál megtért. És Pálnak ilyen evangéliuma lett. De aztán még van két történetem ehhez, és láthatjuk azt, hogy az emberek életében hogy zajlik le ez a folyamat. Nézzük meg Dávid királyt. Dávidnak milyen volt az evangéliuma? Mit hirdetett, mit képviselt Dávid az ő életével? Ha fellapozzuk Sámuel könyvének a második fejezetét, vagy a második kettő Sámuel, akkor a 14. fejezet foglalkozik ezzel. Ugye ez a bizonyos házasságtörés Becsabéval. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy amikor eljött az az időszak, hogy a királyok háborúba mennek, akkor Dávid otthon maradt. Ezt a dolgot is megbeszéltük, talán a szombatiskola is beszélt róla nem olyan régen, hogy már ez elmondja azt, hogy Dávidnak az élete ekkor milyen helyzetben volt, illetve Dávid és az Isten kapcsolata milyen helyzetben volt. Annak idején nem úgy működött a háború, mint a modern világban, hogy a tábornok urak bevonulnak a biztos védőhelyre, és onnan irányítják telefonon, meg különböző ilyen vezetékes kapcsolaton a katonákat, hogy mit csináljanak. Akkor a király és a hadvezérek mentek az élen. Ők ott voltak a csatatéren, onnan vezényelték és irányították a csatát. És Dávid otthon marad. Dávid úgy gondolja, hogy ő már eleget harcolt, ő már nem akar sárba, szutyogba ilyen nomád életet élni, ő otthon marad a palotájába. És mivel így gondolta, ezért jön a kísértés. Jön olyan dolog, amit Dávid nem tud kezelni. Nem olvassuk azt, hogy bajba van, úgy érzi, hogy ő problémába van, és imádkozna az Istenhez. Vagy keresni az Istennel való kapcsolatot. Ugye Dánielnél hányszor látjuk ezt. Megtiltják neki, hogy imádkozzon, és ő mégis keresi az Istennel a kapcsolatot. Keresi azt a közvetlen kapcsolatot, ami volt számára. Dávidnál ez most nincs. De úgy érezhetjük, hogy Dávid egyedül a maga feje után megy. És talán így is van. És belemegy egy olyan taposómalomba, egy olyan mókuskerékbe, amiből nincs kiszállás. Tehát ez a... Úgy gondolom, hogy ha mélyére nézünk ennek, akkor ez az evangélium, vagy ez az életvitel, vagy ez a viselkedésmód, ez a példamutatás, vagy bizonyságtevés, vagy nevezhetjük nagyon sokféleképpen, ez oda vezet, hogy ez tragédiává vezet, vagy a tragédiához vezet. Hát láthatjuk azt, hogy Dávid csinálja egyik bajt a másik után. És eljut egy olyan helyzetbe, amikor Úriásnak meg kell halnia. És azt olvassuk itt a történetben, hogy amikor Úriás meghal, akkor a felesége, aki félrelép a királlyal, gyászolja a férjét. És Dáviddal mi történik? Ugyan ő a király. Tehát az emberi törvények ezt lehetővé teszik számára, de Dávid nem gyászol. És akarnék a történet végére menni. A 27. versben a A vers eleje azt mondja, hogy amikor Becsavé gyászolásának az ideje eltelt, érte küldött Dávid, és a házába vitte őt, és lőn néki felesége, és szült néki egy fiat. És itt jön a lényeg ebben a mondatban. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszik az Úrnak. És én elgondolkodtam rajta, hogy vajon mit nem tetszett az Úrnak. Az a dolog, hogy Dávid király egy másik feleséget is választott magának, vagy pedig az a dolog, Uriást ilyen módon eltakarította a földszínéről. Melyik volt a nagyobb bűn? Vagy melyik volt igazán a bűn az Isten szemében? Mert ugye, amikor jön a próféta, és elmondja a történetet Dávid előtt, akkor az a probléma vetődik fel, hogy ugye az egyik ember, a gazdag ember, elveszi a szegény embernek azt az egyetlen kis jószágát. De nem szól arról az a történet, hogy az a szegény ember ezt hogy viselte el. Na most, ha abból indulunk ki, hogy azt mondja Isten, hogy az ember fő dolga az, hogy szeresse az Istent, és szeresse a másikat, akkor én úgy gondolom, hogy itt Dávidnak az volt a nagyobb problémája, hogy attól az embertől vette el azt az egyet, akinek csak az az egy volt. És ez még mindig nem volt elég, elvette az életét is. Tehát, és amikor ez az egész megtörténik, akkor még mindig nem mond le az Isten Dávidról. Ugye? Mert amikor a próféta azt mondja, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid azt mondja, hogy akkor én innentől kezdve megbántam mindent. Én szeretném az Istennel elrendezni ezt a dolgot. És talán láthatjuk azt, hogy az Istennel el tudja rendezni ezt a dolgot, és az Isten soha többet nem hozza fel azt, hogy mit tett Dávid. Dávid lefizeti a problémák utána a fizetséget, meghal a gyermek, és utána élheti az életét a bűne megbocsátása után, és építheti tovább az ő keresztény életét, és formálhat magának egy másik evangéliumot az életében, amin keresztül bizonyságot tehet az Istenről. És ez megtörténik, mert ezt olvassuk a Bibliában. És a harmadik történetem az pedig Simeonról szól. Tudjuk, kicsoda Simeon? Mondjatok róla valamit, mit tudunk róla úgy általánosságban? Mi jut eszetekbe? A 12-ből egy. Ugye? Jákob fiainak, 12 fiának az egyike, mégpedig a második gyermek, aki én is csak azért tudom ennyire, mert készültem, és fel van írva egyébként, nem biztos, hogy mindent tudnék. Jákob második fia Leától született, aki ugye aztán a józsefi történetben, amikor Józsefet eladják Egyiptomba, akkor amikor a testvérei felmennek az első gabonavásárláskor, akkor ugye József azt mondja, hogy Simeon maradjon ott addig a börtönben, amíg Benjamint visszahozzák, vagy felhozzák a testvérei. És hát talán ami a legszörnyűbb és a legkegyetlenebb dolog a sikemi tömeggyilkosság, a nagy mészárlás, amikor Simeon vezetésével történik meg ez az egész, ugye Mózes első könyvének a 34. fejezetében van erről írva. Rettenetes dolog volt, amit tettek. Erre a Biblia is reagál, erre az édesapjuk is reagál, és láthatjuk azt, hogy ez egy olyan előre megfontolt, rettenetes cselekedet volt, amit nem lett volna szabad elkövetni. Tudjuk azt, hogy pontosan Simeon édes testvére volt az a Dina, aki Jákob egyetlen leánya, és ugye ő rajta történik egy olyan probléma, amit a fiúk nem tudtak úgy kezelni, ahogy kellett volna. De ismeritek a történetet, talán nem kell, hogy sokat beszéljek róla, mert kitűnik ebből a történetből, hogyha tovább olvassuk, hogy a sikemi király fia és Dina között történik ez a dolog, és láthatjuk, olvashatjuk a történetből, hogy ez a királyfi felajánl mindent Jákobnak, csak hogy kaphassa meg ezt a lányt. És ugye becsapják őt, és elmondják neki azt, hogy körülmetéletlennek nem adják oda, hogy metéljék körül magukat, illetve végezzék el ezt a szertartást, és amikor le vannak gyengülve a férfiak, akkor rájuk rohannak is. Lemészárolják ezeket az embereket. És az édesapjuk is elmondja azt, amikor az áldásokat osztja, hogy ti nem kaptok áldást. Ez egy olyan gyalázatos cselekedet volt, hogy nincsen áldás, viszont meggondolatlanul cselekedtetek, nem kérdeztetek meg engem, mert most itt vagyok. Ugye a 30. vers erről mondja Jákob Simeonnak és Lévinek, megháborítatok engem, és utálatossá tettetek e föld lakosai előtt, a káneneusok és a perizeusok előtt, én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak és eltörölnek engem, mint házom népével egyben. Tehát stratégiailag nem gondolkodtak ezek a gyerekek. Mekkora problémát okoztak az egész háznak, az egész családnak, az egész népnek. És hát a 31. versben pedig úgy védekeznek ezek a fiúk, hogy hát mint tisztátalan személye úgy kelletté bánni a mi húgunkkal. És ezt tololták meg, ezt bosszulták meg ezen a népen. Viszont, ha megvizsgáljuk azt, hogy vajon Simeon milyen kapcsolatban volt az Istennel? Mit hirdetett ő az életével? Mi volt az ő evangéliuma? Mert hisz én úgy érzem, hogy itt a barátságot, a szeretetet, az isteni gondviselést kellett volna átadni a környező népnek, és ők ehelyett egy tömeggyilkosságot tettek. Szörnyű dolog. És hát ezek után, a történetek után fel kell, hogy tegyük a kérdést önmagunk felé. Nekem mi az evangéliumom? Én mit hirdetek az Istenről? Ezt talán valamennyiünknek egyénileg kell feltenni magunknak. És ha még nem tettük fel, akkor tegyük fel, mert én úgy gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell valamennyiünknek. És én úgy gondolom, hogy az én hirdetésemnek az anyaga, az úgy áll össze bennem, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel. Mert aki minél szorosabb kapcsolatban van az Istennel, annál inkább akarja azt a ígét hirdetni, és azt a munkát végezni, amit az Isten végez közöttünk. És ugye a szombatiskolában is felvetődött az a gondolat, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És ha mi, akik hirdetjük az Isten dolgait, ha nekünk is ez az akaratunk, akkor azt a munkát kell végezzük, amit az Isten végez. Viszont ehhez az a kapcsolat kell, ami volt Pál apostol és Jézus között. Tudjunk együtt gondolkodni, tudjunk együtt munkálkodni azokért az emberekért, akiket meg kellene menteni. Nem könnyű feladat megtalálni ezt a dolgot, de én azt hiszem, hogyha kutatjuk az írásokat, és olvasunk, és hallgatunk, és tesszük a dolgainkat, ugye azt írja a Szentírás, hogy a hit hallásból van. Ma már hozzátehetjük azt is, hogy a hit olvasásból van. Mert ugye annak idején nem tudtak olvasni az emberek, tehát csak hallgatták az ígét. Ma már olvasni is tudunk, és a hit abból van, ha minél többet foglalkozunk az Isten igéjével, az Isten dolgaival. És szerdán felvetődött az imaórán, hogy milyen tanítványok vagyunk. Olyan tanítványok vagyunk, amit megtanultunk már. Csak azt tudjuk hirdetni. Csak azt tudjuk továbbadni. Mert ugye arról beszéltünk, hogy az ember általában először úgy van, hogy azért nem mer szólni, mert fél attól, hogy hát a másik ember többet tud az Isten dolgairól, mint én. És aztán, ha valami vita kerekedik, akkor alul maradok. És akkor megszégyenülök. Hasonló más ilyen gondolatok jönnek az ember fejébe, legalábbis az enyémbe jöttek ilyen gondolatok. Tehát el kell jutnunk egy idő, vagy el kell telni egy időnek, hogy eljussunk arra a helyzetre, hogy igenis bátran kimerjünk állni az Isten igéje mellett. És aztán, amikor eljutunk ide, akkor már úgymond könnyű, nem könnyű. Nem könnyű az evangéliumot hirdetni, mert mindig is voltak olyan emberek, akikről az elején olvastam, hogy ellene fordulnak, akadályozzák, gáncsolják ezeket a munkát, vagy ezt a munkát. És aztán, ha tovább megyünk, és valamilyen szinten megtaláltuk azt, hogy milyen az én evangéliumom, akkor meg kell nézni azt, hogy milyen az Isten evangéliuma. És ha megnézzük azt, hogy ezeknek a bibliai hősöknek, akiket felolvastam, vagy akiről egy kicsit beszéltem, akkor megláthatjuk azt, hogy Pál apostol életében milyen volt az Isten evangéliuma. Mit tett Pál apostol életében az Isten? Én azt hiszem, hogy megállapíthatjuk azt, hogy Pál apostolnak az életében gyerekkorától fogva ott van az Isten. Ő nem véletlenül járt olyan iskolába, ami önbe járt. Nem véletlen, hogy nyelveket ismert, nem véletlen, hogy kultúrákat ismert, olyan ismerettel rendelkezett, amivel nem sok ember akkor. Mert láthatjuk azt, hogy ahogy követjük az életét, ezek a dolgok mind előjöttek. Mindre szüksége volt Pálnak ahhoz, hogy ő az ő evangéliumát tudja hirdetni. És ez mind az Isten munkája. Ez végig. Aztán, ha megnézzük Dávid király életében, azt láthatjuk és azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy hányszor hivatkozik az Isten arra, Dávid az én szolgám. Tehát igazából Dávid egy tiszta ember volt az Isten szemében. Amit az Isten tett Dávid életében, arra Dávid mind pozitívan válaszolt. Voltak hullámvölgyek az életében, ez is itt Becsabéval, de az Istennel járt. És aztán Simeon életében mi az Isten munkája? Tizenkét kapuból az egyik fölött az ő neve lesz. Nem tudjuk. Én legalábbis nem tudom. Ti lehet, hogy tudjátok. De én nem tudom, hogy az Isten mit vitt végbe az ő életében. Hogy tudott így megváltozni az az ember, ha megváltozott, de hogy az ő neve fent lesz az örök város falán, ez biztos. Óriási munkát végez az Isten az életünkben. Én, amilyen makacs és engedetlen ember vagyok, az Isten óriási türelemmel formálja az életemet. És én ezért mindig hálás vagyok neki. Mert nagyon nagy dolog. És ő türelmes, kitartó, és itt van. Én nem tudnék ilyen kitartó lenni, és türelmes, mert sokkal gyorsabban feladom a küzdelmeimet. De ő küzd velem, és talán küzd veletek is, mert ő azt akarja, hogy változzunk, jobbuljunk, tisztuljunk, és munkálkodik. És végezetül, és sajnos ilyen rövidre kellett összeszólítanom ezeket a dolgokat, sok mindent kihagytam, és nem tudom, hogy mennyire tudott ez átmenni felétek, ez a gondolatsor, amit én ma el szerettem volna mondani. Ugye azt olvassuk az igében, hogy az Úr kegyelme, hogy élünk. És az is az Úr kegyelme, hogy hirdethetjük az ő evangéliumát, az ő jó hírét. Nem a miénket, mert sokszor a miénket hirdetjük. Az ő jó hírét, akár szóban, akár tettekben, akár bárhogy. És ehhez hozzátartozik az is, hogy ne az legyen a lényeg, hogy az ember vallásos vagy nem vallásos, hívő vagy nem hívő, adventista vagy nem adventista, hanem ha rászorul ez az ember valamire, akkor próbáljuk őt segíteni és támogatni. És köszönöm, hogy felvetődött a szombatiskolában az a gondolat, hogy Simon Gábort, ezt a vakembert, hogy tudnánk támogatni az ő magányában és az ő egyedül létében. Ez is egy komoly munka. És talán itt a legvégén szeretném megjegyezni azt, hogy mi az Isten evangéliuma nekem. Mert ez is egy nagyon fontos dolog. Egyszer hallottam egy olyan prédikációt, amiben az volt a kérdés, hogy miért éri meg nekem kereszténynek lenni? El kell rajta gondolkodni. Én úgy gondolom, nem rossz a kérdés, még ha furcsa is, és fel kell tenni a kérdést arra, hogy mi az Isten evangéliuma nekem. És nagyon örülök, Jutka, hogy itt vagy, mert a te ígéret írtam ezután, Ézsaiástól. Mondd el, légy szíves. Melyiket? Nem biztos, hogy ezt könnyek nélkül el lehet mondani, hogy elfeledkezhetik-e az Isten.
Markaimban megszettelek, hogy valami előttem van. Ennyi.
Igen. Én azt hiszem, hogy
ez... Kinek szívere áttámaszkodik, megőrzöd az teljes békével, mivel te benned bízik. Ez meg viszont a fekete kis pont és a nagy fehér lap.
Ez egy óriási dolog, én azt hiszem valahányunk életében, hogy Jézus az ő markaiba metszett bennünket. Bármit tesz, a tenyerét és a kézfejét látja minden pillanatban, és tudja azt, hogy ezek a sebek, ezek azért vannak. Mert van a teremtett világban egy elveszett bolygó, ami csak ezektől a sebektől gyógyulhat meg, újulhat meg, és igazából ez az evangélium, amit el kell mondanunk, úgy, ahogy Pál apostol elmondta az ő életét, úgy kell elmondani nekünk is a mi életünket, hogy mit tett az Isten értünk. És ez egy nagyon nagy dolog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nem tudom, mindig úgy kell itt leülnöm, hogy nem tudom, hogy mennyire sikerült átadni azokat a gondolatokat. Hát, hogy egy kicsit furcsa volt, hogy az evangéliummal példáloztam, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek olyan az evangéliuma, ahol éppen tart a hitélete. Arról tud beszélni, amilyen tapasztalatai vannak az Istennel. Itt a lényeg az csak, hogy adjuk át ezeket a dolgokat az embereknek, az embertársunknak olyan mértékben, ahogy ő ezt igényli. Mert az Isten a mi életünkben is csak úgy tud dolgozni, ahogy mi ezt megengedjük neki. Köszönöm szépen. A Jóisten hallgassa meg a mi imádságainkat azért, hogy formálódjon az ő evangéliuma bennünk, hogy tudjunk dolgozni az emberekért. Amen. Thank you.